pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témáink röviden. 21 év után ismét a Toyota Yaris kapta az év autója díjat Genfben. Az európai piacra Franciaországban készülő japán kisautó első modellje még 2000-ben 344 pontot érdemelt ki a zsűritől, most 266 ponttal lett első helyezett. A díjazás üzenetértékű az e-mobilitásra áttérés hajnalán, ugyanis a legújabb kiskategóriás Toyota Yaris modellek több mint 50%-át hibrid hajtáslánccal vásárolják meg az emberek. Aztán a zöld autózásra való átállás lassan utaléri a leasing piacot is. Egyre kézenfekvőbb a megrendelők számára, hogy a villanyautó lokálisan nem szennyezi a levegőt, nincs zajterhelés, sokkal élvezetesebb vezetni, mint egy benzinest, emellett az elektromos autók megbízhatóságukkal, kis szerviz és karbantartás igényükkel ideális, sőt, költséghatékony választást jelenthetnek. Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
A Toyota kisautójának, a Yarisnak ítélték oda idén az évautója díjat Genfben. A rangos nemzetközi sajtó elismerést annak idején a modell legelső sorozata is megkapta még 2000-ben. Ám most, 21 évvel később, az e-mobilitásra áttérés korszakában különös jelentősége és üzenete van a díjnak. Az új Yarist ugyanis a vásárlók már több mint fele hibrid változatban vásárolja meg, ami ebben a kategóriában egyedülálló. Az európai piacra Franciaországban készülő japán kisautó első modellje még 2000-ben 344 pontot érdemelt ki a zsűritől. Most 266 ponttal igen szoros verseny mellett első helyezett olyan versenytársak előtt, mint a 240 pontot kapott új Fiat elektromos 500-as, a 239 pontos Cupra Formentor, a 224 pontot kérdemlő VW ID3, ami szintén elektromos, a 199 pontos Skoda Octavia, a 164 pontot kapott Land Rover Defender és a megújult 143 pontot behúzó elektromos modellel is rendelkező Citroen C4. A telefonban Varga Zsombort, a Toyota Central Europe PR menedzserét köszöntöm. Szervusz Zsombor, gratulálok!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon köszönjük. Hát igen, a Yaris gyakorlatilag az egyike annak a három autónak, ami valaha a történetében kétszer is el tudta nyerni az évautója díjat, és hát jelzésértékű az, hogy gyakorlatilag az első generáció után most a negyedik generáció, a világ legfeletebb negyedik generációs hibrid elektromos hajtásával rendelkező Yaris volt az, amelyik megkapta ezt a díjat. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen az elmúlt években az volt a tendencia, hogy gyakran olyan autók kerültek a döntőbe, vagy akár hozták el a díjat, amelyek akkumulátoros elektromos hajtással rendelkeztek, de marginális értékesítéssel, vagy éppen hogy teljesítették ugye azt a küszöböt, értékesítési küszöböt, amelyel bekerülhettek ugye a döntőbe, vagy egyáltalán a nevezettek közé, és ez azért fontos, mert ebben az esetben végre a zsűri visszatért a gyökerekhez, és egy valóban volumen tekintetében és a piacra való gyakorolt hatása tekintetében is fontos modellt választottak. Jól mondtad, ugye több mint 50%-ban most már az új Yaris elektromos hajtással, öntöltő hibrid elektromos hajtással értékesül, és azt tudni kell, hogy ez a Toyota legfontosabb modell Európában. Tavaly több mint 225 ezer darabot adtunk el ebből Európában, és ennek a fele ugye hibrid.
Ráadásul Magyarországon ugye a hatodik legkedveltebb modellnek számít.
Így van, ráadásul szegmensében Magyarországon is első, sőt a legfrissebb hír a J2 jelentés szerint az volt, hogy januárban, ugye ez mindig egy hónap késéssel jön ki a J2, a januárban a Toyota Yaris volt az Európa legeslegnépszerűbb autó, tehát minden autót figyelembe véve, úgyhogy egy olyan autó kapta meg az elismerést, ami tényleg ugye óriási hatással bír a piacra, sőt iránymutató és trendsetter lehet, és nem egy marginális, mondjuk az értékesítés 1%-át kitevő darab, hanem gyakorlatilag a Yaris az minden európai, minden ötödik európai értékesítésű Toyotát képvisel.
Nem véletlenül mondtam egyébként a felvezetőben, hogy az elektromos autók királyait győzte le a Yaris, pedig ez csak egy hibrid változat, de mégis olyan fejlett hibrid, hogy úgy ítélte meg a szaksajtó, hogy ez elé helyezi ezeknek az elektromosoknak valamilyen okban fogva. Például ugye ez az autó szakította az elmúlt évtized szokásával, az új modell nem nagyobb lett az elődjénél, hanem kisebb. Kívülről. Belülről persze nagyobb lett, és ráadásul olyan elektronikai hátteret kapott, ami az előző modellből messzire hiányzott.
Így van, ugye a városi forgalomban akár 80%-ban tisztán elektromosan közlekedik ez az autó, és mondjuk 100 000 adott autóban nem mindegy, hogy egy autót adunk el, ami 100%-ban elektromosan közlekedik, vagy 50-et, ami 80%-ban elektromosan. Tehát valószínűleg ezt értette meg, és ezt honorálta a zsűri is, amellett egyébként, hogy a Toyota Yaris jelenleg a világ legbiztonságosabb kis autója. Az egy dolog, hogy 5 csillagos Euro NCAP minősítés szerzett az új rendszer szerint, de abszolút nemzetközi szaksajtó alapján, illetve hát az eredmények és mérések alapján a legbiztonságosabb kis autó. Az egyetlen egyébként, ami a két utas között, a sofőr és a jobb egyben ülő utas közötti légzsákkal is rendelkezik, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ez is a pontos szempontok között volt. De természetesen azt gondolom, hogy a zsűri szívét az sem hagyta érintetlenül, hogy annak ellenére, hogy gyakorlatilag a legnagyobb volumenben értékesülő zöld autó a Yaris ma Európában, azért van egy speciális sportmátozata is, ugye a GR Yaris, ami nyilván nem óriás volument képvisel, mégis a Toyota, ugye, aki a rally világbajnokságban is a Yaris-szal halmoz sikert sikerre, és ugye az elmúlt években folyamatosan világbajnoki címet szerzett, ennek gyakorlatilag egy utcai változata, és a többen úgy nyilatkoznak, hogy a legközelebbi olyan utcai sportautó, ami már majdnem tulajdonképpen egy rally világbajnokságban versengő autó, ez ugye a GR Yaris, 261 néhány lóerővel.
Viszont most mondjuk beszéljük egy kicsit a polgári változatról, a hétköznapi változatról, hiszen a legtöbbet ezt vásárolják.
Van, így igaz.
Ugye 55 centivel rövidebb, milliméterrel rövidebb lett az előtt modellnél is, 6 centivel rövidebb 4 méternél a teljes hossza, tehát egy kicsivel ugye összement, viszont, ami nagyon lényeges, a szélesség és a tengelytávja látványosan nőtt, ami ugye meghatározza a menetkényelmet, a belső kényelmét, belső fej és válteret, a lábteret, tehát ez az autó belülről úgy nőtt, hogy kívülről csökkent a mérete.
Így igaz, sokkal tágasabb lett, ugye nagyobb a távolsága a vezető és a jobb egyben ülő utas között is. Ráadásul ugye egy ultraszilárd szerkezetet kapott, 37%-kal nőtt a torziós szilárdsága az autónak. Ez a legmagasabb érték a szegmensben egyébként, amit ez az autó elér. Úgyhogy hihetetlenül erősen tud egy ütközéskor ellenállni bármilyen hatásnak, és megőrizni az utas a szerkezeti egységét, és megóvni az utasokat a sérüléstől. Ráadásul ugye megkapta a Toyota Safety Sense, az aktív biztonsági rendszerünk legfejlettebb technológiáit csokorba fogó csomagnak a legújabb változatát, és itt van benne gyakorlatilag az ütközés megelőző biztonsági rendszer, amiben van jármű felismerés, gyalogos felismerés éjjel-nappal, kerékpáros felismerés nappal, kereszteződés vagy nyarodási asszisztens, gyalogos és jármű felismeréssel, vészhelyzeti kormányzási asszisztenssel, intelligens sebességtartó automatikával, ugye mert teljes sebességtartományban aktív, jelző táblafelismerő rendszer, sávelhagyása figyelmező rendszer.
Hát ezek a prémium osztályban korábban föltűnt biztonsági rendszerek.
Így van. Ráadásul van még egy ütközés elkerülő támogatás is az autóban, úgyhogy amit gyakorlatilag 180 km/h sebességig működik, hát nyilván ezt Magyarországon nem használjuk ki, de jó, hogy benne van az autóban, és hát nem mindegy, hogy ugye éjjel-nappal egyaránt felismeri a rendszer a gyalogosokat is, akár 80 km/h sebességnél is.
A csomagtér 286 literes, ebben az osztályban ez nem számít egy kiugróan nagynak, de egy átlagos, nyilván a kis autótól többet nem lehet remélni, viszont jól pakolható. Az is lényeges, ugye, hogy a fejtér hátul is elég nagy, ahhoz, hogy egy 180-190 cm-es ember még nagyjából elférjen.
Így igaz, abszolút praktikus, és a kategóriában egy átlagnál valamivel jobb méretnek tekinthető, és azt gondolom, hogy az összes egyéb kimagasló tulajdonságával együtt abszolút meggyőző ez az érték.
Háromféle motor kap az autó, háromféle motorra lehet megrendelni, ha jól tudom, egy 1 literes, 3 hengeres, 72 lovas, benzines, egy másfél literes, 125 lóerős, és hát ugye van egy hibrid, ami 116 lóerőt tud, ez utóbbi egy CVT váltóval fokozatmentes erőátvitelre van szerelve.
Így igaz, és ezzel a hibrid hajtással gyakorlatilag 3,7 literes fogyasztást tud elérni akár az autó, miközben a CO2 kibocsátás mindössze 85 gram per kilométer, úgyhogy abszolút egy zöld autóról beszélünk. Ráadásul ugye tényleg azt figyelembe véve, hogy városban akár 80%-ban elektromosan közlekedünk, ideális városi kis autóról beszélünk.
A gyári anyagban azt olvastam, nem tudom, hogy ez mennyire fedi a valóságot, nyilván majd a gyakorlat eldönti, hogy 20%-kal takarékosabb ez a hibrid hajtástánc, mint az előző.
Így igaz, ez is egy nagy előrelépés és nagy büszkeség. Hát ez annak köszönhető, hogy ez most a világ legfejlettebb negyedik generációs hibrid hajtása, hogy a korábbi Yarisban nem is a harmadik, hanem azt hiszem a második generációs hajtás működött, tehát óriási az ugrás a két hajtás között, és ennek is köszönhető egyébként az előrelépés, de ugye a hibrid rendszer részét képező egyötös benzines motor is egy új fejlesztési motor, és az is elképesztően jó termikus hatásokkal dolgozik. Ugye ez az egyötös motor egyébként, amit kifejezetten Yaris számára fejlesztettek, ami a benzines egyötös változatban is működik.
Ötsebességes manuális váltót kapott a legkisebb motor, a középső motor változathoz hatsebességes kézi és automatikus is rendelhető. Ez az automata váltó az nem a CVT-vel egyenlő, ugye?
Nem, ez egy standard benzineshez fejlesztett automata váltó.
Magyarországon hogyan néz ki a Toyota Yarisnak a kedveltsége, a fogadtatása? Ugye régebben hibridet nagyon nem vásároltak ebben az osztályban a vásárlók, hiszen egy kis autónak számított. Most már nyilvánvalóan fölértékelődik egyrészt az évautója díj miatt is, másrészt pedig egyre kevesebb a konkurens, hiszen a kis autók kihullanak az uniós környezetvédelmi előírásai miatt.
Igen, egyébként a Yaris volt ugye az a korábbi generációs Yaris, amely megígértem, megkonosította a hibrid hajtást.
Másnak nem is volt, másnak igen.
Így van, és hát ugye elég hamar egyébként minden harmadik Yarist hibridben adtunk el. Ettől függetlenül az ugye elmaradt a mondjuk olyan húzó modelljeinktől, mint például a CHR, ahol 98%-ban hibridet adunk el, vagy a RAV4-es, ahol 91%-ban, vagy éppen a Corollánál ugye mondjuk évek, az elmúlt években 50-60% között volt az arány, de most azt látjuk, hogy az új Yaris esetében már szintén 50% fölé nőtt a rendelés. Egyébként hozzáteszem, hogy tavaly ugye óriási robbanást volt betudható a Yarisnál, iszonyatosan magas előnnyel vezette a szegmens értékesítéseit, de ebben az is benne foglaltatik, hogy ugye tavaly a Yaris klasszikot és az új Yaris is értékesítettük már az év végén, és ez nyilván növelte a darabszámokat. Idén egy teljes éve lesz ugye már az új Yarisnak, és hát azt várjuk, hogy megőrzi a szegmens elsőségét, de nyilván a tavalyi óriási darabszámhoz képest azért nehéz lesz növekedést produkálni, de hogyha azt a darabszámot el tudjuk érni, akkor már nagyon elégedettek leszünk.
Gratulálok még egyszer az évautó díjhoz a Toyota Yarisnak. Önök Varga Zsombort, a Toyota Central Europe PR menedzserét hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Lehet-e fontos a környezetvédelem támogatása egy flottakezelő számára? Jelente bármit is a fenntarthatósága járműparkok üzleti célú üzemben tartását végző cégek számára? A dilemma látszólagos, a válasz pedig maga az élet adja meg. A zöld autózásával átállás lassan utolérje a leasingpiacot is. Egyre kézenfekvőbb a megrendelők számára, hogy a villanyautó lokálisan nem szennyezi a levegőt, nincs zajterelés, sokkal élvezetesebb vezetni, mint egy benzinest, emellett az elektromos autók megbízhatóságukkal, kis szerviz és karbantartás igényükkel ideális, sőt, költséghatékony választást jelenthetnek. A vendégünk Pesti Tímea, Magyarország egyik vezető flottakezelő vállalatának a Lisplan Hungária ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát én bele is csapnék. A klímaváltozás korunk egyik legfontosabb problémája, én azt gondolom. A globális CO2 kibocsátás, az pedig maga a közlekedés olyan 20%-kal járul hozzá. A Lisplan Magyarországon 17.500 gépjárművet üzemeltet, személyautót, kishaszon gépjárművet egyaránt, és mint felelős flotta kezelő globálisan és lokálisan is fontosnak tartja, hogy a fenntarthatósági törekvéseket támogassa, tegyen az élhetőbb környezetért. A pandémia is rámutatott az emberiség sérülékenységére, erősen átírt prioritásokat és kiemelt területeket, mint a fenntarthatósági kérdések, feladatok. És itt aláhúznám a feladatok szót, mert nem elég beszélni róla, hanem én azt gondolom, hogy mindannyiunknak, és így beleértve magunkat, mint flottakezelő is, feladata van ebben, hogy tevőlegesen, a tevőlegesség ideje jött el. Lehet kezdeni egy egészen apró dolgokkal, hogyha fenntarthatóságról beszélünk mondjuk az irodában, például a nyomtatás, hogy ne nyomtassunk ki mindent, tereljük elektronikus útra az ügyintézéseket, folyamatokat, elektronikus aláírás, számlázás, megrendelések. Én például kitiltottam a PET palackokat a cégből, és vízgépeket helyeztünk el, ami a csapvizet szűri, hűti, szénsavasat melegíti, mindent csinálva, és kancsóba vannak például a tárgyalóba is elhelyezve. Ugye a körforgásos gazdaságról hallunk nagyon-nagyon sokat. Ott például az én szememben az egyik fontos, mert nem termelővállalat vagyunk, hogy milyen termékeket hoz létre az ember. Ugye mennyire lehet újrahasznosítani, újrahasználni, vagy növelni a terméknek az életét. Karbonsemleges rendezvényeket csinálunk, ne gyártsunk hulladékot, a megmaradt ételnek meg legyen a helye, hogyan érkeznek a vendégek a helyszínre, és ezt például pontosan monitorozzuk, vagy például hányan ülnek egy autóba, mindenki egyedül érkezik egy óriási autóval, vagy hogyan történik ez, és utána ezeket lehet ellentételezni, például mi faültetéssel szoktuk ezt megtenni. Ugyanis ugye vannak a preventív intézkedések, hogy minél kevesebb szennyeződés kerüljön a levegőbe, és hát ugye már ott van egy bizonyos mennyiségű széndioxid, és érdekességképp mondom például, hogy egy jól megtermett fa az évente 22 kiló széndioxidot tud a levegőből elnyelni és kivonni.
Azt szeretném kérdezni, hogy ugye tudjuk azt, hogy kétféle nulla kibocsátás van, a globális és a lokális. Ezek az autók, ezt tudjuk jól, hogy lokálisan nulla kibocsátások, ami nagyon fontos lehet nagyvárosok levegőjének a tisztításába. De globálisan bizonyos feltételek teljesülése esetén védik a környezetet ezek az autók, más feltételek mellett, tehát az áramelőállítás, akkumulátorgyártás, stb. Nem. Hogyan, most ugye elméletekről beszélünk, hogyan képzeli el a LISPLAN, hogy ebben a témában egyfajta gondolkodásbeli egyensúlyt, a közlekedésben pedig a komplexitásban az elektromos autó valós helyét megtalálni segíti?
Én azt gondolom, hogy ez nem a LISPLAN fogja ezt az egyensúlyt se meghatározni, se irányítani. Tehát ugye mi egy flotta kezelő cég vagyunk, és hogyha a piac azt igényli, hogy holnaptól mindenki elektromos autót szeretne bérelni, és abba szeretne ülni, akkor ugye mi azt tudjuk kínálni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én nem vagyok szakértője az akkumulátorgyártás és az ezt megelőző, illetve az akkumulátorok utóéletét érintő környezetszennyező kérdésekben. Nyilvánvalóan a megoldás valami egyensúlyban lesz, én semmilyen téren a szélsőségeket nem szeretem, tehát nem biztos, hogy kizárólag és 100%-ban elektromos autó lesz a jövő megoldása. Szerintem te ebben a témában sokkal többet tudsz, de én azt gondolom, hogy amit most tudunk csinálni, és elsősorban például a lokális kibocsátás, én voltam Dél-Koreában, és napokig nem értettem, hogy miért nem látom a napot, és hát azért nem láttam a napot, mert smog volt. És az egy szörnyű érzés, hogy ez a normális, hogy nem látja az ember a napot, és hogyha ezt mondjuk meg lehet Budapesten, vagy a mi környezetünkben, vagy Európában előzni, és azzal, hogy lokálisan nem kipufogunk, akkor én azt gondolom, hogy már az is egy óriási eredmény.
A LISPLAN vezető flottakezelőként képes-e befolyással lenni a piacra? Arra gondolok, hogy például ugye, igazából nem önök diktálnak, hanem a megrendelő, ő dönti el, milyen autót szeretne működtetni. Mondjuk azt, hogy egy vállalatnál 10 darab dízelautó a legjobb, hatékonyabb, mert hogy olcsón lehet üzemet, egy nagy távolságokra tesznek meg. Önök hatással vannak-e egy ilyen vállalatra, hogy átállítsák egy másik irányba, egy zéró kibocsátású autó használatra?
Az én célom az, hogy legyünk hatással, és próbálunk mindent megtenni, hogy tudjunk hatással lenni. Nyilván a nap végén minden vállalat maga dönti el, hogy miben hisz, és mind anyagilag, mind hozzáállásban mi mellett teszi le a voksát. Én kaptam egy díjat pár évvel ezelőtt pont emiatt, hogy éveken át jártam mindenféle konferenciákra, és mindenki beszélt a kormányzati oldalról, beszállító oldalról, ügyfél oldalról, flottakezelő oldalról, a zöld autózásról, és senki nem csinált semmit, és akkor én egy ilyen kerekasztal beszélgetésen így meguntam ezt, én ilyen cselekvő ember vagyok, és azt mondtam, hogy jó, akkor mi elkezdjük. És akkor mi elkezdtük, tehát hogy megint a példamutatás, hogy jó, akkor mi nem beszélünk róla, hanem átülünk zöld autókba, és 17 óta nem veszünk magunknak kizárólag zöldrend számos új autót. Nyilván a tapasztalat is sokkal hitelesebben tudjuk utána ennek használatát, előnyeit, mikéntjét, működését megosztani az ügyfelekkel, mint hogyha csak olvastam egy könyvet vagy egy cikket valahol.
Van-e olyan a LeasePlan ajánlatában az ügyfelek felé, ahol a zöld autók bérlését, leasingelését anyagilag támogatja?
Hát a LeasePlan egy profitorientált cég, tehát nekem erre nincs egy külön forrásom. Ugye csináltunk...
Kalkulációs bázison értem.
Igen, mindjárt visszatérek erre is. Tehát ugye az ITM-mel volt egy mintaprojektünk, amikor ugye az ITM-től kapott keretből támogattuk az ügyfeleinknek az elektromos autók vásárlását, és amivel a LeasePlan én azt gondolom, hogy nagyban hozzájárul, ugye a maradványérték. Tehát az, hogy elsőként belálltunk ebben, és adok neked jó ajánlatot, és versenyképes ajánlatot, ez azt jelenti, hogy óriási kockázatot futok avval, hogy amikor visszajön 3-4 év múlva ez a gépjármű, én valójában mennyire fogom tudni eladni. A technológia, a divat, a modellek őrületes tempóban változnak, a mobiltelefonokhoz hasonlóan, tehát nekem a kockázatom és az én vállalásom, hogy belálltam, és egy elfogadható áron, egy versenyképes áron tudok adni az ügyfeleknek elektromos autót, az ebben áll, hogy én ott futom a kockázatot, hogy amikor ezek visszajönnek, ott jön az igazság pillanata, hogy én azon mit vesztettem. De mi ebbe álltunk bele, hogy ezt a kockázatot egy darabig futjuk.
Megrendelők horonálják ezt a hozzáállást? Ez nagyon pozitív hozzáállás.
Ez meggyőző tud lenni, de hát ugye általában gazdasági szervezetekkel...
A kockás papír az még meggyőző.
Igen, tehát az Excel sheet azért nyilván hogy mit mutat az utolsó sor, azért ez az elsődleges döntési szempont, de mi meg avval vagyunk tisztában, hogy egyébként, ha úgymond a reális vagy óvatos árazással megyek, akkor senki nem fogja választani ezt a megoldást, hogy zöld autóba üljön.
Nagyon sokat fog számítani az, hogy az áram, mint üzemanyag mennyibe fog kerülni.
Így 2021 elején hogyan látja, mikor jutunk el oda, hogy Magyarországon a vállalkozásoknak döntően mondjuk a fele kifejezetten elektromos autót szeretne bérbe venni?
Hát én erre nem tudok reális becslést mondani, mert annyi nyitott kérdés van még, és annyi megoldandó feladat ezen a téren, és azoknak a tempója, hogy megfelelő támogatást, állami támogatást, figyelmet kapnak-e, az sajnos rajtunk kívül áll, bár elősen lobbizunk, és több fórumon dolgozunk ezen, több szervezettel együtt, nem vállalkoznék becslésre.
De maguk a vállalatok, akik egyébként rendszeres vásárlói önöknek, ők szívesen benne lennének egy ilyen váltásban?
Elindult, nagyon sok vállalatnál elindult, de hát elindul egy folyamat, és mire a végére ér, az egy hosszú, több éves folyamat ebben az esetben.
Nagyon szépen köszönöm, hogy Pesti Timát, a LeasePlan Hungária ZRT vezérigazgatóját hallották. Műsorunk véget ért, köszönjük a hallgatók figyelmét, jövő héten is találkozunk ugyanebben az időben, viszont hallásra.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.